Augusztus 6-a, Fairbanks, Pikes Waterfront Lodge, Hazelton Road 1850, 327-es szoba. Korán kelek, a bűz felébreszt. Letámolygok reggelizni, majd átmegyek a szomszédos ajándékboltba. Vezetője Andy nagy haverja, mázsányi felszerelésemet az ő mikrobuszán visszük ki a vasútállomásra. Andy, a nagyszerű Andy. Kikerültem hát védő szárnyai alól, tovább nem kísérhet. Innen egyedül járom az utamat. Kár is lenne tagadnom, szomorú vagyok emiatt. Ameddig sorsom az ő kezében volt, tudtam jól, nem lehet baj. Magam előtt látom szakállas, szemüveges arcát, amint gondterhelten mered az iPhone kijelzőjére, miközben másik kezével vízhatlan jegyzettömbjének lapjait forgatja. Kiváló szervező, nagyszerű ember, aki nem ismeri a lehetetlent. Alaszka egy olyan ország, ahol a dolgok folyamatos mozgásban vannak. Itt csak az válhat jó szervezővé, aki képes arra, hogy alkalmazkodjon az egyfolytában változó körülményekhez. Andy ilyen szervező, munkáját a legnagyobb körültekintéssel, lelkesen és mindig mosolyogva végezte. Elmúlt napjaim sikere, a Széchenyi emlékhelyek felderítése az ő érdeme. Nála jobb társat nem találhattam volna ezekhez a programokhoz. Ha további vezetőim csak fele olyan jók lesznek, mint Andy volt, akkor ez az expedíció tökéletes lesz. Ha Alaszka a kérdés, Andy Morrison a válasz. Kint üldögélek az állomáson, várom a vonatot. Most bőven éjszakra vagyok Seward-tól, tehát a korábbi utamat meghiúsító kőomlás ezúttal nem veszélyezteti vonatutamat. Azt hallottam, már le is takarították a pályát. Az úti terv szerint ma egész nap vonatozok, egészen az északi végállomásig, Fairbanksig. Kevéssel több, mint 8 órán keresztül döcögök majd a vonaton. Túlzott sebességtől nem kell tartani, szinte sehol nem megyünk majd gyorsabban, mint 60-70 km óránként. Egyesek szerint ez az egyik legszebb vonatút a világon, ezért választottam az utazásnak ezt a módját a repülés helyett. 11 óra után nem sokkal, égtelen kürtölés és kolompolás közepette érkezik a talkitnai állomásra az Alaska Railroad kék-sárga állami színekre festett szerelvénye. Két mozdonyóriás is vontatja a szerelvényt, szinte remeg a föld, ahogy elhaladnak. Az első osztályra szól a jegyem, amit itt Gold Star Service néven emlegetnek. Még külön jelvényt is kapok, azt kell, inkább kellene, kitűznöm megkülönböztetésül. Két emeletes kocsi az enyém, olyan magas, hogy külön lépcsőt kell alátolni, különben csak a sziklamászók tudnának rá felkapaszkodni. Csomagjaimat elvették, elemésztette az egyik vagon bendője, csak kézipodgyászt szabad a fedélzetre vinni. Az alsó szinten kellemes étterem fogad, az ülések a felső szinten vannak. A vagon emeletén a kocsi hátsó része félig nyitott, így onnan lehet a legjobban megfigyelni az elsuhanó tájat, itt azonban csak állni lehet. Az ülőhelyek egytől egyig a fedett részen vannak. De akinek nincs kedve a fedetlen részen fagyoskodni, az sem marad le semmiféle látnivalóról. Csak nem teljesen üvegből van ez a kocsi. Akármerre nézel, mindenhol üveget, mögötte pedig Alaszkát látod. Még a tető is erős plexi. Utas kísérő lát el minket folyamatosan frissítővel, és idegen vezető mutogatja a látnivalókat. Kényelmes a vonat, bár majdnem telt ház van. A szerelvény kizárólag a turistákat szolgálja, helyiek már régen nem veszik igénybe. Olcsóbb is, gyorsabb is, ha repülővel utaznak az államon belül. Az ide látogató idegenek viszont kedvelik, mert valódi alaszkai vadont láthatnak anélkül, hogy a vadonbeli élet bármely nehézségét el kellene viselniük. Most is tombol kint a fergeteg, a szél csomókba vágja az esőt az ablakokhoz, de ebből bent semmit nem érzünk. Kellemesen hideg sört kortyolgatva nézek ki az elázott, elsuhanó tájra. Tőlem aztán zuhoghat. Csak arra pár napra tartson egy kis szünetet, ameddig vadászok. Némely emelkedőn úgy lelassulunk, hogy azt gondolom, ennél futva is gyorsabb lennék. Az utasok többsége szerencsére csak a Denali Parkba készülő turista, ők néhány óra múlva le is szállnak, akkor szinte egyedül maradok. Összeismerkedem egy helyi vadásszal, kiszúrja az SCI matricát a netbookomra vigyázó 1080-as pelitáskán. Szóba elegyedünk, jól ismeri Edit, itt mindenki ismer mindenkit, sokat mesél nekem az alaszkai vadászatokról. Kissé irigylem a helyieket. Az alaszkaiaknak nem kell méregdrága engedélyeket kiváltaniuk minden egyes vadászathoz, és nem kötelező a profi guide felfogadása sem. Bizonyos korlátozásokkal, de boldog-boldogtalan vadászhat, és általában ki is használják ezt a lehetőséget. Semmiféle vadászat ellenességet nem tapasztaltam itt létem alatt. Ezeknek az embereknek a vadászat az élet természetes része. Nem is kérdéses, hogy szinte minden családban akad egy vadász. A Denali után sűrűvé válik a levegő. Kiterjedt erdőtüzek pusztítanak Alaszkában. Az égő fa szaga átjut a légkondicionálón, betölti az utasteret. Valóban nagy területek égnek. A tényleges tűztől sok-sok kilométerre is vastag füstköd üli meg a tájat. Ebbe a gomolygásba vág most utat a két erős mozdony. Andy tegnap azzal riogatott, hogy a repülőutam Fairbanksből legalábbis kétséges. Vannak napok, hogy egyáltalán nem szállnak fel a gépek, még a nagy gazdagon műszerezett utasszállítók sem. Délután jó csilit eszem az alsó szinten, az üres étteremben. Fairbankshez közeledve váratlanul változik a táj. Mezőgazdasági táblák, traktorok mutatják a civilizált világ közelségét, balról elmarad a University of Alaska épülete. Az utolsó pár mérföldet valóban csigalassúsággal tesszük meg, már azt hiszem sosem fogunk beérni. A Fairbanks-i vasútállomás rendezett képe első osztályú kiszolgálást ad. Kérésemre még a vonatról hívják a szállodámat, a Pike's Lodge-ot, hogy mikrobuszt küldjenek elém. Majd belerokkanunk, mire a sofőrrel közösen beemeljük az irdatlan nagy, de North Face táskát a csomagtartóba. A vasútállomás messze esik a várostól, bár ahogy Fairbanks-et elnézem, igazi városi létformáról kevéssé beszélhetünk. Nagy területen szellősen építkeznek. Váratlanul enyhe klíma, párás füllettség és az égő erdő szaga fogad. Fairbanks talán legjobb jellemzése a helyi látogatóközpont jelmondata Extremely Alaska. Bár 85 ezer lakosával ez az állam második legnagyobb városa, érdekes módon nem foglal el különösebben előkelő helyet a turisták célpontjai között. Pedig itt tényleg minden van, amit Alaszka adni tud. Én is itt fejezem be a vadászatomat megelőző, és már most is felejthetetlen vakációmat. A város már nagyon közel fekszik a sarkkörhöz, ezért nyáron 22 órán keresztül van világos, és az ebben rejlő lehetőségeket a helyiek alaposan ki is használják. A baseball és a golf meccsek nyáridőben egész éjszaka tartanak, hasonlóképpen az éjszakai élet, ami itt fényes nappal zajlik. A helyiek független, bátor és merész emberek. A távoli város lakói a múltból magukkal hozták az eredeti alaszkai erényeket. Harsányak, színesek, állítólag kissé dicsekvőbbek és büszkébbek más alaszkainál, de az biztos, hogy magukénak érzik a régi alaszkai etikát. Dolgoz keményen, szórakoz keményen, igyál keményen. Én különösebben ez utóbbi kettőben vagyok jó, így a Fairbanks-iak jelleme legalább kétharmad részben hasonlít az enyémhez. Az útikönyv szerint ez az a város, ahol az idegennek mindenképpen szüksége van arra, hogy legalább egy helyi barátja legyen, aki megmutatja neki a települést, elkalauzolja a titkos, természetesen senki más által nem ismert helyekre, megmutatja a folyókat, forrásokat és hegyeket, hogy lássa az idegen azt, miért is éri meg kitartani emellett az elszigetelt település mellett. Úgy tartják, hogy ebben a városban több a szánhúzó kutya, mint ahány ló van Kentuckyban. Hogy ez igaz vagy sem, nem tudom, mert Kentucky államról hirtelen csak a Kentucky Fried Chicken jut az eszembe, de azért készséggel elhiszem a történetet. A város és környéke az egyik legmelegebb és legszárazabb területe Alaszkának. Talán hihetetlen, de a nyári hőmérséklet gyakran kúszik 30 Celsius fok fölé. Nyáron voltak éppen tombolhat a strandidő, így a rövid nadrág csomagolása kötelező. Aki ezt a könyvet eddig olvasta, egészen bizonyosan nem lepődik meg azon, hogy Fairbanks a létét az aranynak köszönheti. 1901-ben SS Lovell Young 130 tonna felszerelést szállított a Tanana Riveren a Tanacross aranymezőkre fedélzetén E.T. Barnettel. Tanana azonban rövidesen túl sekélynek bizonyult a megterhelt hajónak, így a kapitány a Csena folyóval próbálkozott. Ez a kísérlet sem járt azonban sikerrel az alacsony vízállás miatt, így a cél elérése reménytelennek látszott. A kapitány kénytelen volt kitenni Barnettet és feleségét a szükséges ellátmánnyal. A Barnett család híres partraszállását a mai First Avenue és Cashman Street sarkán hajtotta végre, így bárki megtekintheti a történelmi helyszínt. Barnett nem volt szerencsés aranyásó, de a rákövetkező évben egy bizonyos Félix Pedro nevezetű olasz 12 mérföldre innen jelentős aranymezőre talált. A történet innentől kezdve a szokásos aranyvárosi forgatókönyv szerint zajlott. 1908-ra több mint 18 ezer lakosa volt Fairbanksnek, akik a Fairbanks bányász körzetben próbálták megtalálni a szerencséjüket és az aranyat. Az évtized során az állam más területein feltárt leletek azonban hamar elszívták a lakosságot, de ironikus módon mégis ez volt az a város, ahol az aranyüzlet a legtovább virágzott. A nagyipari módszerekkel dolgozó bányavállalatok a vasúttal együtt érkeztek meg 1923-ban. A legsikeresebb közülük Gold Ridge numero 8 jelzésű mező 1928 és 1959 között 221 ezer kilogramm színaranyat adott. Ezt a már nem működő bányát látogatják a legtöbben az államban. Pár évtizeddel lekéstem ezt az üzletet, így inkább el sem mentem a híres bányába. Fairbanksben azonban még nem állt le az aranyláz. Itt működik az állam legnagyobb bányája, a 2004-ben 140 millió dollár értékű aranyat adó Fort Knox Gold Mine. Bár Fairbanks Alaszka északdéli kiterjedésének nagyjából közepén található, inkább délre, mint északra, ettől a várostól északra gyakorlatilag semmi sincsen. Északra haladva már csak elszórt, alig néhány házból álló településeket, katonai bázisokat és kutató állomásokat találunk, azonban ezeket is több száz kilométer választhatja el egymástól. Innen északi irányba már csak egyetlen út a szilárd burkolattal nem rendelkező 11-es számmal jelzett és a kisé túlzó néven Dalton autópálya névvel büszkélkedő széles dózerút vezet a Tepps kiinduló pontjáig, a Prudhoe-öbölig. Ez a főútvonal elsősorban a Tepps ellátását és kiszolgálását biztosítja, és nagyon fontos eleme annak a Kanadából induló úthálózatnak, amelyet háború esetén az USA fegyveres erői felvonulási útvonalként használnának az oroszok elleni háborúban. A bányalátogatások helyett más programot szervezett nekem Andy, de erről később. A szállodával ezúttal nem nyúlt mellé Andy. Fából épült, ez is szerencsétlen, de valóban igényes belső építészettel és jól berendezett szobákkal. A szállás elfoglalása után nem is maradt sok időm nézelődni, sok elintézni valóm akad még az este. Közeledik a vadászat.